Ma délelőtt tovább folytatjuk a Küldetésünk van című sorozatunkban az apostolok cselekedeteiről írott könyv tanulmányozását. Így olvassuk ezen a mai délelőttön a Bibliából az apostolok cselekedetei 4. fejezetének a 32. versétől az 5. fejezet 11. verséig Isten igéjét. Így hangzik az élő Isten szava. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, eladta azt, elhozta a pénzt és letette az apostolok lába elé. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt, igen, ennyiért. Péter így szólt hozzá, miért egyeztetek meg abban, hogy próbára teszitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Imádkozzunk! Atyánk, szükségünk van arra, hogy te kijelensd magadat ezekből a nagyon kemény igékből. Kérünk, szólj hozzánk, egyénileg a szívünkhöz, és mint gyülekezet is. Ámen. Foglaljunk helyet. A gyülekezet 2 kiváló tagja holtan esik össze a lelki pásztor előtt. Ez azért felvethetett néhány kérdést a gyülekezetben. Mi lesz ezek után velünk? Mit várhatunk mi? Miért történt ez? Miért kellett azonnal meghalniuk? Hát most hirdetjük az embereknek, hogy Isten kegyelmes, és Jézusban szeret bennünket, és meghalnak a testvéreink egy bűn miatt. Záporozhattak a fejükben a kérdések, és minden bizonnyal megkeresték ezekkel a kérdésekkel Pétert, mint a jeruzsálemi gyülekezet lelkipásztorát, és Péter minden bizonnyal válaszokat adott ezekre a kérdéseikre. A következőkben 6 pontban szeretném nektek összefoglalni, hogy Péter nagy valószínűség szerint milyen válaszokat adott. Mert ugyanazt tudhatjuk mi is Istenről, mint Péter, és ugyanúgy láthatjuk azt a dinamikát az igéből, mint ahogy Péter láthatta azt, hogy mi történt. Ezért tehát a mi gyülekezetünk számára eligazító az, hogy hogyan értelmezzük ezt a helyzetet. Hogyan értelmezzük azt, amikor egy gyülekezetben felüti a fejét a bűn, egy komoly bűn, Isten pedig keményen lép fel. Mit jelent ez ma nekünk? Hát nézzük, mit mondhatott Péter az övéinek. Hát először is bizonyára leszögezte, hogy nem minden bűnre sújtott le az Úr azonnali halállal. Sem régen, sem ma. Miért történt itt ez? Nem azért, mert a hazugság ilyen szörnyű bűn lett volna. A hazugság bűn. De azt hiszem, többen hazudtunk már ebben a teremben, és nem estünk holtan össze. Önmagában tehát nem a hazugsággal volt a bűn. Az volt a gond vele, hogy titokban tették ezt? Nem. Kinek nincs itt titkos bűne közülünk, amivel nem áll ide ki bizonyságot tenni a gyülekezet elé. Nem azzal volt tehát a gond, hogy a bűn titkos volt. Mivel lehetett a gond? Azzal, hogy sikkasztottak? Hála Istennek itt közöttünk nem, de megesik az Isten népe között, hogy még ilyen bűnre is vetemednek. Önmagában nem ezekkel volt a gond, hanem azzal, hogy az, amit tettek, rendkívüli módon veszélyeztette a gyülekezet közösségét, és azt a közös nagy küldetést, amire Isten elhívta a gyülekezetet. Anániás és Szafira olyanok voltak, mint bármelyikünk itt. Ismerték az evangéliumot, csatlakoztak a frissen megalakuló jeruzsálemi gyülekezethez, tagjai voltak annak. Tapasztalták azokat a csodákat, amelyeket Isten szent lelke véghez vitt közöttük az elmúlt néhány hétben. Tapasztalták a gyülekezettel együtt a Szentlélek kiáradását, tapasztalták, ahogy az emberek a saját nyelvükön hallják az Isten fenséges dolgait, tapasztalták, ahogy Péter lábra állítja a sántát, és óriási gyógyulás történik, tapasztalták azt, hogy emiatt Pétert és János bebörtönzik, és majdnem meghalnak, de csodálatos módon elengedik őket. Együtt voltak a gyülekezettel. A szívük azonban mégsem volt egy a gyülekezettel. Arra szeretnék ma rávilágítani, hogy miért volt ez így. Hogy mire figyelj, amikor gyülekezetről gondolkodsz. Hogy mire figyelj, hogy hogyan óvd a szívedet, amikor a mi gyülekezeti közösségünkre gondolsz. Első dolog. Anániás és Szafira nem vették komolyan azt, hogy a gyülekezetben jelen van a gyülekezet ura, aki a szent és élő Isten. Ezt olvassuk. Egy ember név szerint Anániás feleségével Szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte és letette az apostolok lába elé. Ez a kifejezés, hogy az apostolok lába elé helyezik a vagyont, háromszor szerepel ebben a rövid szakaszban. Kulcsfontosságú tehát. Mire kaptak megbízást az apostolok? Arra, hogy képviseljék az urat. Arra, hogy tanúskodjanak. Arra, hogy erőt vegyenek, és képviseljék őt az emberek között. Mit mond Péter a nagy tanácsnak, a gyülekezetnek, az összefutott sokaságnak, amikor meggyógyul az a sánta? Azt mondja, hogy miért néztek így ránk, minthogyha mi erőnk és vagy kegyességünk által állt volna lábra ez az ember itt előttetek? Nem mi állítottuk talpra, hanem az, akinek a nevében mi ezt tesszük. Ő pedig a názáreti Jézus Krisztus, akit ti fára szögezve megöltetek. Az ő nevében történnek ezek. Az ő neve által állít előttetek ez az ember. Az ő neve adatot egyedül az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk. Emlékeztek? Múltkor erről beszéltünk. Akinek a nevében cselekszenek az apostolok, az nem, hogy nem halott, hanem él és erős Isten az ő nevében, az ő küldöttségében. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a gyülekezetben jelen van a gyülekezet ura, aki a szent és élő Isten. És amikor az apostolok lába elé teszik a felajánlott javakat, azzal nem tesznek mást, akik megteszik ezt a lépést, mint hogy Isten lába elé teszik. Mert az apostolokban jelen van a gyülekezet ura. Tudta ezt József, vagyis Barnabás, őt később mi már Barnabás néven fogjuk ismerni, tudta mindenki, aki elhozta a felajánlott javát, hogy ez nem csupán azt jelenti, hogy letesszük Péter, János, Jakab és a többiek elé. Mi az Úrnak ajánljuk fel a javainkat. Mert a gyülekezetben jelen van a Szent Isten. És ezzel egyúttal a gyülekezet leképezi a menny szellemi rendjét. Na ez az, amit Anániás és Szafira figyelmen kívül hagytak. Nem vették komolyan, hogy a gyülekezet azért van ezen a földön, hogy Isten megvalósíthassa benne és rajta keresztül a mennynek a szellemi rendjét. Mert akkor működnek jól a dolgaink, hogyha leképezzük a mennyet. Mert arra tanít bennünket maga Jézus, hogy úgy imádkozzunk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Legyen meg itt közöttünk a te akaratod. Hát ahol maradéktalanul megvalósul Isten akarata, az a menny. A gyülekezetnek ez a célja, ezt képezzük le. Márpedig a gyülekezetben Isten ad vezetőket, hogy képviseljék ezt a szellemi rendet. És hogyha a vezetők a helyükön vannak, akkor jól képviselik ezt a szellemi rendet. Ez az, amit Anániás és Szafira nem vettek elég komolyan. Bárki, aki itt van a gyülekezetben, az hozzáad a mi gyülekezetünknek a lelki, szellemi légköréhez. A jeruzsálemi gyülekezet ebben az állapotában egy csodálatos gyülekezet volt. Kifogástalanul működött. A hívők egész közössége szívében és lelkében egy volt. Hát hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy azok, akiknek házuk vagy földjük volt, értsd, azon kívül, amiben laktak, eladták, elhozták a pénzt, mert látták, hogy a testvéreik a környezetükben szükséget szenvednek, és nem bírták ezt elnézni. Ez azt jelenti, hogy ezek a drága testvérek, ezek a vélhetően tehetős emberek gyökerében, alapjaiban meghatározták ennek a gyülekezetnek a szellemi légkörét. Azok az emberek, akik azt mondták, hogy a mi Krisztus követésünk, a mi hitünk cselekedetekben kell, hogy álljon. Meg kell, hogy látszódjon rajtunk az, hogy testvérnek tekintjük a másik embert. Meg kell, hogy látszódjon rajtunk az, hogy Isten megváltoztatta az életünket. Eddig magunknak gyűjtöttünk, de hát nekünk így is van bőven elég, elhozzuk, hogy senki ne szűkölködjön közöttünk. Szerintetek milyen módon befolyásolta ez a gyülekezetnek a szellemi légkörét? Kitisztította és felfrissítette. Itt senki számára nem volt kérdés, hogy te meg én testvérek vagyunk, hogy te meg én szeretjük egymást, hogy te meg én ugyanahhoz az Istenhez tartozunk, és ez az Isten jelen van itt bent a mi gyülekezetünkben, és megvalósul a mennynek a szellemi rendje. Te hogyan alakítod a mi gyülekezetünknek a szellemi légkörét? Mit teszel hozzá? Hogyan alakítod, hogy a Trinity egyre inkább megvalósítsa a mennynek a rendjét? Mit teszel te hozzá? Hát ez az, amivel Anániás és Szafira nem számoltak és nem vették komolyan. egy félreértést szeretnék ezen a ponton eloszlatni. Sokan úgy magyarázzák, vagy magyarázták főleg régebben ezt az igét, hogy ez a keresztény kommunizmusnak a példa igéje. Hogy a keresztények, az ős keresztények, azok teljes vagyonközösségben éltek, és úgy volt mindenük közös, hogy egy nagy helyen laktak, egy kommunában, és minden magántulajdonukat eladták. De ugye ti is érzékelitek, hogy ez az ige nem erről beszél. Ez egy teljesen eltorzult gondolkodás volt. Ez az ige nem erről beszél. Senki nem mondta az ős keresztényeknek, hogy nem birtokolhatnak magántulajdont. Természetszerűleg az az 5000 fős gyülekezet, ami férfiak számát tekintve 5000 fős, de hát jöhettek még a családtagjaik is, nem egy helyen laktak, nem építettek hirtelen egy 10000 fő befogadására alkalmas imaházat, meg egy hotelt, amiben el tudták volna őket szállásolni. Mert hogy párhuzamosan azt olvassuk, hogy házanként megtörték a kenyeret, a Márk nevű tanítvány édesanyjának a felső szobájában gyűlt össze a 120 fős tanítványi közösség. Nem arról van szó, hogy mindenki minden magántulajdonáról lemondott, hanem arról van szó, hogy akinek volt háza pluszban, akinek volt földje pluszban azon kívül, amin munkálkodott és amiben lakott, azt mondta, hogy eddig az életem célja az volt, hogy én gyarapodjak, mostantól kezdve az életem célja az, hogy gyarapítsam az Isten királyságát. És ennek nagyon hosszú távú következményei lettek a gyülekezetre nézve. Később még erre visszatérünk. Másodszorban Anániás és Szafira nem értették meg annak a jelentőségét, hogy a mi hitünk minden más köteléknél erősebben köt össze bennünket. Minden más köteléknél mélyebben fűz össze bennünket az, hogy Krisztus megváltottai vagyunk mindannyian. Erősebben köt össze ez bennünket, még a rokoni kötelékeknél is, még a vér szerinti kötelékeknél is. Hadd hozzak erre egy példát. Hát először is nézzük, hogy milyen volt az a gyülekezet, ami jól működött, ahol a hit mindenkit mindennél erősebben kötött össze. Apcsel 4.32. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Hogy lehet ezt megvalósítani? Csak úgy, hogyha azt mondod arra, aki melletted ül, hogy ez az ember sokkal fontosabb számomra, mint én azt valaha gondoltam volna. Képzeljétek el, hogy kvázi idegenek voltak együtt. Néhány hete ismerhették egymást. Az a gyülekezet, ami ott akkor kialakult, és hirtelen 5000 tagúra növekedett, szerintetek mennyire ismerték egymást mélységben? Hány alkalommal volt lehetőségük együtt ebédelni, elmenni egy házi csoportra, vagy végig látogatni az egész gyülekezetet? Semennyi! Miért voltak képesek mégis eladni egymásért a házukat és a földjüket? Miért voltak képesek ekkora áldozatot hozni azokért a testvéreikért, akikről semmi más nem tudtak, csak azt, hogy ő is hiszi, hogy Jézus a megváltó? Azért, mert tudták, hogy ennél mélyebb kötelék nem létezik. Mert az örök életre vagyunk összekötve. Mert sajnos, bizonyára ti is tapasztaljátok, hogy a vér szerinti kötelékeket is megpróbálja a mi hitünk köteléke. Lehet, hogy most ültök úgy is itt ebben a teremben, hogy valakinek azt mondták annak idején, hogy ha te, fiam, hívő leszel, akkor ott az ajtó. De ha ti nem tapasztaltatok magatok ilyet, bizonyára hallottatok már hasonlóról. Vagy arról, hogy hogyan romlik meg a Jézusban való hit miatt egy családi kapcsolat, és nem a keresztények részéről. Mert Jézus a botránkozás köve, a megbotránkozás sziklája azok számára, akik nem hisznek benne. Mert a hitünk megpróbálja minden kapcsolatunkat. Mert mi azt mondjuk, hogy Jézus a Krisztus, az élet értelme és célja. És nem adatott más név az embereknek az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk. És ezzel azt mondod, hogy minden más, amit te megteszel az életed értelmének és céljának, az szükségszerűen téves. Na ez az, ami megpróbálja az emberi kapcsolatainkat. És ez az, amiről Jézus maga így beszél, amikor az utolsó időkről beszél. Itt rosszul írtam a jegyzetben, ez nem Abcsel, hanem Máté 10:21-22. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen és megölik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Hát ezt nem én mondom, hanem maga az Úr. Azt mondja, hogy az utolsó időkben, és most ezt éljük, mióta Jézus elment erről a földről, az ő nevéért megpróbáltatások fognak támadni. Ha te azt mondod és vállalod a családodban, a munkahelyeden, a baráti társaságodban, hogy Jézus követője vagyok, megváltott a bűneimből, ő az én életem értelme és célja, ezzel azonnal elválik a vér a víztől. Azonnal tudni fogod, hogy ki barát és ki nem az többé. Akinek igazán fontos vagy, érdeklődni fog. Akinek nem, az lemorzsolódik. Ezek az emberek megértették, hogy nincsen mélyebb kötelék annál, mint hogy a hitünkben egyek vagyunk. Mi fog összekötni bennünket, hogyha esetleg az Úr úgy látja jónak, hogy üldöztetést enged meg? Mi marad akkor meg? Mi fog akkor összekötni bennünket? Az imaházunk? Nem hinném. A pénzünk, amit majd elvesznek? A kapcsolataink a hatalmasokkal? A kapcsolati tőkénk? Mi fog akkor megmenteni? Semmi más. Csak az, ami összeköt bennünket, a hitünk. Amikor azt tudjuk mondani, hogy te és én ugyanahhoz az Úrhoz tartozunk. Miért van az, hogyha nem hívő baráttal, családtaggal beszélgetsz, lehet az bármilyen nagyszerű ember, a legkiválóbb is. De valahogy nem találjuk a hangot, valahogy mindig elcsúszunk. És miért van az, hogyha a világ másik táján, Kamcsatkán élő keresztényel találkozunk, úgy üdvözöljük egymást, hogy testvérem. Amikor egy nemzetközi keresztény konferencián összegyűlnek a világ minden tájáról, és úgy tudunk kezet fogni és megölelni egymást, hogy testvérem. Azért, mert a hitünk minden más köteléknél szorosabban köt össze bennünket, és ezért felelősek vagyunk egymásért. Mert ezt mondja János 13-ban az Úr Jézus. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amikor ezek az emberek eladták a földjeiket, eladták a házaikat, és azt felajánlották a gyülekezet javára, és Isten lába elé tették, mindennél élesebben bizonyították, hogy szeretik egymást. Mert ez a szeretet, ez már nem szavakban áll. Ez a szeretet vér valóságos cselekedetekben állt. Megtudták a jeruzsálemiek, hogy ők Jézus tanítványai? Bizony, hogy megtudták. Ez volt az ismertető jelük. Ez volt az ő mindennél ékesebben világító ismertető jelük, hogy mindent megtesznek egymásért.
Harmadszor.
Anániás és Szafira nem értették meg, hogy a gyülekezet Isten céljaiért él itt a földön, nem a mi kényelmünkért vagy önmegvalósításunkért. Ezt jó, hogyha tisztázzuk. Gondolom, hogy nem sokakkal kéne ezen vitatkozni, de azért nem baj, hogyha ezt jó előre tisztázzuk itt a gyülekezetünkben. A gyülekezet, a Trinity Isten céljaiért él itt a földön. Nem az enyémekért, nem a vezetőség céljaiért, és senki más egyébnek a céljaiért, vagy önmegvalósításáért, hanem azért, hogy a gyülekezetünk betöltse azokat a célokat, amit a mennyből diktál neki az Úr. Hogy megmentsük az embereket. Annyira szívszorító olvasni ezeket a sorokat, hogy Anániás és Szafira, akik a gyülekezet tagjai voltak, akik látták a csodákat, mégsem tudtak szív szerint kapcsolódni ehhez a gyülekezethez. Mert mit olvasunk? Abcselőt 1-2. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot. Egy birtokot. Ezek szerint volt nekik több is. A sok közül, a több közül eladtak egyet. Az árából feleségének tudtával félretett magának. Megegyeztek ebben. Nem véletlenül történt ez velük, nem belecsúsztak a hazugságba, nem füllentettek, hanem ezt jó előre kitervelték. Megegyeztek benne, hogy ők a gyülekezetben nem a másikaknak a javát fogják keresni, hanem a saját elismerésüket. Hát képzeljétek el, látják azt, hogy itt van Barnabás, leteszi az apostolok lába elé a vagyonának azt a részét, amit az eladásból kapott, és nyilván Barnabást emiatt tisztelte a gyülekezet. Látják az XY-t, hogy elhozza a megfelelő pénzt, leteszi az apostolok lába elé, és ezért dicséretben, elismerésben, megtiszteltetésben részesül. És Anániás meg Szafira azt mondják, hogy nekünk ez kell. Mi is azt akarjuk, hogy bennünket is elismerjenek, hogy bennünket is szeressenek, hogy mi is olyan magasra emelkedhessünk a gyülekezetben, mint a többiek. De hát nem úgy van az, hogy mi mindenünket odaadjuk a gyülekezetnek. Hát nem úgy van az, majd eldöntjük, hogy mennyi ebből az Úré, meg mennyi ebből a miénk. A dolog lényege nem az, hogy ők csak egy részét adták oda. Erről Péter elég világosan tájékoztatja őket. Azt mondja, Anániás, figyelj, hát nem a tied volt ez a föld. De kényszerített valaki, hogy eladd? Egy kicsit se. Miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Nem a te birtokodban volt még akkor is? De mi a probléma? Nem az, hogy csak egy részét akartad volna odaadni. Minden adomány, az, amit az Úrnak felajánlanak, szent. Hanem a gond az, hogy te megengedted magadnak azt a gondolatot, hogy becsapd az Istent a gyülekezetben. Hogy te előre kitervelted, hogy azt fogjátok mondani, hogy igen, ez az egész. Hogy a mi szívünk a gyülekezeté. Hogy mi a tieitek vagyunk teljes szívvel és lélekkel, de nem, és ti ezt előre elhatároztátok, hogy be fogjátok csapni a gyülekezetet. És így megtöritek a menny rendjét a gyülekezetben. Szánt szándékkal, tudatosan előre elhatároztátok, hogy hazudni fogtok a gyülekezetben jelenlévő szent léleknek. Akiről tapasztaljátok, hogy hatalmas és erős Isten. Mert nem vették komolyan, hogy a gyülekezet Isten céljaiért van ezen a földön, és nem a mi kényelmünkért. Negyedszer. Nem vették komolyan, hogy a gyülekezet egysége Isten szemében szent. Ahhoz, hogy a Trinity tovább tudjon haladni, és fényes jövője legyen, hogy ezek a székek megteljenek, hogy néhány év alatt kinőjük ezt az imaházat, hogy úgy mehessünk tovább, hogy rengetegen jönnek és akarnak tudni Istenről. Ahhoz nem kerülhetjük meg az egységet. Az egység nem egy lehetőség Isten szerint, hanem kötelesség. Az egység Isten országában nem egy választható opció. Az egység Isten szemében szent. Miért? Azért, mert a hiteles tanúskodásunknak az elengedhetetlen feltétele. Egy gyülekezet csak akkor hiteles az őt körülvevő világban, hogyha egységes. Ha egységesen lép fel, ha el tudja mondani azt magáról, mint amit ők magukról, hogy a hívők egész gyülekezete szívében és lelkében egy volt. Ez az egység. Amikor alacsonyabbra tesszük a mércét, menthetetlenül elveszünk. Nem lehet alacsonyabbra tenni. Szívében és lelkében egy volt, mert Isten szemében az egység megkerülhetetlen. Az egység az magából Istenből fakad. Ezt jól jegyezzük meg. Az egység az egy isteni tulajdonság. Ezt szeretném most illusztrálni nektek, ez fogok szólítani önként jelentkezőket. Úgy, mint Laci, Árpi, Zoli, Rita és Attila. Gyertek kérlek ide. Azt szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan történik az, amikor egy gyülekezet látszólag egységes, ide gyertek föl, kérlek. Látszólag egységes, és hogyan próbálja az ördög megbontani ezt az egységet. Ezt fogjuk most illusztrálni. Fogjátok meg egymás kezét, és álljatok körbe, kérlek. Így. És Laci, te pedig fordulj a gyülekezet felé, és úgy fogd meg a kezüket. Így van. Mondjuk ez a mi gyülekezetünk. Kívülről egységesnek tűnik, igaz? Összezárnak, ugye? Fogják egymás közét, kezét. Közösség van közöttük. Látszólag ez a gyülekezet megbonthatatlan. Mit tanít nekünk az ige? Azt mondja, hogy vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. És amikor jön az ördög, keresi, hogy kit nyelhet el. Kinek tud a szemébe nézni? Ki az, akiről azt mondja, hogy keresem a gyenge láncszemet? Ki az, akinek a szíve nem egy a gyülekezettel? Jár körbe, és azt mondja, hogy... Aha. Azt mondja, hogy mi akár kapcsolatba is léphetnénk. Azt mondja, hogy mi a baj? Baj van ott bent, miért fordultál ki? Biztos, hogy jó itt neked? Én mutatnék neked egy jobb helyet. Nem kell olyan szorosan fogni ezeknek az embereknek a kezét. Mondom, engedd el! Jó? Gyere velem, mutatok valami jobbat. Elviszi. Köszönöm szépen. Nem, nem. Mert ez nem így működik. Mert amikor valaki... aki szívében nem egy a gyülekezettel, és elkezd kifelé nézelődni, és azt mondja, hogy hát én még tartom a közösséget, de már nem a gyülekezetre nézek. Már nem az Isten céljai a fontosak számomra, már új célokat keresek, már nem a gyülekezetben keresem, hogy mi az élet értelme, hogy mit akar Isten tenni velem, hanem máshol keresem a boldogulást, kifelé fordulok, na azt a gyenge láncszemet meg fogja találni az ördög. Részt üt a gyülekezeten, és azon a résen be fog menni. És utána lehet, hogy már összezárnak, de bent van az ördög. És innentől kezdve nagy nehézség neki bárkinek a szemébe nézni? Nagy nehézség azt mondani, hogy te se tűnsz olyan boldognak. Biztos, hogy jól vagy. Köszönöm szépen. Helyet foglalhatok. Az egység a gyülekezetben nem lehetőség, hanem kötelesség. Miért szállta meg a sátán a szívedet, Anániás? Mi indította a szívedet arra, hogy hazudja Szentléleknek? Hol volt Anániás szíve? Valahol máshol. Hol volt a hívők egész gyülekezetének a szíve? Együtt. A hívők egész gyülekezete szívben és lélekben egy volt. És Anániás szíve hol volt? A saját előrejutásán és érvényesülésén, a saját céljain, a saját pénzén, és az ördög meg is kereste. Miért kell tehát Istennek ilyen drasztikusan elvágnia ezt a fonalat? Azért, hogy a hívők egész gyülekezetét nem étejezze meg. Azért, hogy az induló keresztény missziót, Krisztus követőinek a nagy küldetését ne törje derékba ott azonnal még Jeruzsálemben az ördög. Mert képzeljétek el, hogyha Anániás bűne nem lepleződik le. Szerintetek Anániás barátaira hogy hatott volna ez? Szerintetek ők nem mondták volna, hogy hát végül is tényleg, ha te eltetted egy részét, akkor én miért ne tehetném el? Hát ha te becsaphattad Pétert, meg Jánost, meg a többi 12-t, akkor én ne tehetném. Hát hogyha a Szentlélek olyan, hogy ilyen könnyen be lehet csapni, és szembe lehet menni vele, akkor ez biztos, hogy olyan erős Isten? Érzitek, hogy milyen komoly kérdések ezek? És hogyha erre a gyülekezetre kívülről ránézett volna valaki akkor, amikor Anániás benne van, szerintetek mennyire lett volna hiteles ez a gyülekezet a jeruzsálemiek szemében? Mennyire? Ó, nem mond nekem, hogy Jézus a messiás. Hát komolyan te hiszel abban? Hát Anániás is. Ennyit ér a ti Krisztusotok? Hát az is sikkasztott. Nem apróságok forognak kockán, hanem nagyon komoly dolgok. Ötödször. Anániás és Szafira nem vették komolyan, hogy az egységért dolgozni kell. Ezek az emberek nagyon súlyos árat fizettek azért, hogy a gyülekezetük egységes legyen. Az egység formálódást kíván. Amikor egységessé válunk, nem maradunk ugyanolyanok. Ez ugye nyilvánvaló. Hát akik eladták a földjüket vagy a házukat, és ezt a típusú áldozatot hozták meg, azok megrövidültek. Azok pont egy háznyival, vagy pont egy földnyivel lettek szegényebbek. Az egység formálódást kíván. Az egységért dolgoznod kell. Oda kell szánnod magadat, hogy a Szentlélek megtehesse azt benned, amit meg akar tenni. Az egység kedvéért. Hogy az Isten országa gyarapodjék. Hogy az Isten királysága legyen egyre dicsőségesebb. Az egységért nagyon komoly, húsba vágó áldozatot hoztak ezek az emberek. Miért? Hogy az igét megvalósítsák. Ezek az emberek azt mondták, hogy mi Krisztus követői vagyunk. Amit Krisztus mond, azt mi megtesszük. Nekünk ezek nem jó tanácsok, nem bölcsmondások, hanem az élet. Amit Jézus mond, azt mi megtesszük. János 17-ben ezt mondja az Úr. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Azért, hogy elhiggye a világ, hogy Jézus a megváltó, nekünk egységesnek kell lennünk. És ahhoz, hogy egységesek legyünk, alá kell vetni magunkat a Szentlélek formáló erejének. Nem maradsz ugyanolyan. Nem maradsz ugyanolyan. Más ember leszel. Lehet, hogy adott esetben szegényebb. Lehet, hogy adott esetben nem pont olyan, mint amilyen addig voltál a személyiségedben. Lehet, hogy egy-két emberi kapcsolatod átalakul, de az garantált, hogy jobb leszel, és hasonlóbb leszel Krisztushoz. De ehhez oda kell szánnod magadat a formálódásra, hogy a gyülekezetünk egységes legyen. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem. Mert egyek voltak. Segítettek egymásnak, mert felelősnek érezték magukat egymásért. Te mit válasz azért, hogy formálódj? Hogy a gyülekezetünk egységesebb legyen. Te mit tudsz odaszánni? Amikor lenyomtam a küldés gombot annak idején, mikor az imaház építésre átutaltam a saját adományomat, az fájdalmas volt. Addig az a pénz az enyém volt. Meg a gyerekeimé, meg a jövőnké, meg minden. Hány dolgot tudnék elmondani? Mi mindenre költhettem volna azt a pénzt? De az Isten azt tanította nekünk, hogy az ő céljaiért van ez a gyülekezet itt a földön. Ahhoz képest az, hogy én azt a pénzt mi mindenre tudnám költeni, teljesen lényegtelen. Az az érdekes, hogy Isten itt közöttünk mit tud megtenni. És ezért áldozatokat kell hozni. És akarjunk is áldozatokat hozni. Mert végül, ez az utolsó pontunk, ezzel szeretném befejezni. Isten fájdalmasan és félelmetesen mutat rá, hogy ő még mindig szent Isten. Ő még mindig szent, a bűnt még mindig gyűlöli, és a nagy küldetést, amivel meg akarja menteni az embereket, semmilyen embernek a kénye kedvéért nem fogja kockáztatni. Ezt jó, ha tudatosítjuk. Isten mindannyiunkat nagyon szeret. De se a te, se az én bűnöm kedvéért nem fogja kockáztatni az emberiség megmentésének a nagy küldetését. Mire felmondom ezt? Emlékeztek, néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk Ákánról. Ugye meglepően hasonló a két történet. Józsué 7:1. De Izrael fiai hűtlenül bántak a kiirtásra rendelt dolgokkal, mert a Júda törzséből való Ákán elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen, aminek a vége az, hogy Ákánt az egész családjával együtt meg kell kövezni. Miért? Mert nem engedelmeskedett, mert elvett abból, ami az Úré, mert hazudott, és egy olyan kritikus helyzetben tette ezt, amikor Isten népének be kellett volna vennie az ígéret földjét, hogy elhelyezkedhessenek, hogy Isten rajtuk keresztül gyógyíthassa azokat a népeket. És Ákán ezt az egységet törte meg. És ezt a nagy küldetést kockáztatta akkor, amikor ugyanúgy hazudott, mint Anániás és Szafira. Az egység nem lehetőség, hanem kötelesség. Az egység irritálja az ördögöt. Mert az egység az Istennek a saját tulajdonsága. A Szent Háromság oszthatatlan, megbonthatatlan, egy. Az ördögnek, tudjátok görögül mi a megnevezése? ugye tudjátok? A diabolosz, a szétdobáló. Az ördög, ha most tehetné, úgy egymásnak ugrasztana bennünket itt, ahányan vagyunk, hogy ahányan vagyunk, annyi felé mennénk. Az egység irritálja az ördögöt. Dühíti, bosszantja. Ezért aztán a mi feladatunk az, hogy dolgozzunk az egységért. Mert Istent fogjuk bemutatni az embereknek. Ahogyan hazudott Ákán, egy kritikus helyzetben Isten népében, ugyanúgy hazudik és töri meg Isten népének az egységét Anániás és Szafira, ezért kell meghalniuk. Ott az ígéret földje meghódítása a cél, itt a világ felé való misszió a cél. Nem indulhat Isten népe egy Ákánnal, nem indulhat Isten népe egy Anániással és Szafirával. Nem indulhat a Trinity betölteni a küldetését itt Debrecenben, ha nem egységes. Olyan jó volt hallani december 30-án a hálaadásokban, hogy örülök, hogy a gyülekezetünkben békesség van. Örülök, hogy a gyülekezetünkben egység van. Na ezért kell tovább dolgoznunk. Nem szabad elaludni, nem szabad megnyugodni ebben, hanem dolgoznunk kell az egységért, és vállalni a formálódást. Készek vagytok összezárni az Úr ügyéért? Készek vagytok arra, hogy ne járjunk úgy, mint itt az illusztrációban? Készek vagytok arra, hogy a mi számunkra a gyülekezet Isten céljait valósítsa meg itt a földön? Na akkor ezért fogunk imádkozni. Gyertek, álljunk fel! Atyánk, itt vagyunk előtted, mint a te néped, és szeretnénk hívni, hogy jöjj és munkáld közöttünk az egységet, Urunk. Kérünk téged, hogy jöjj, és ajándékozz meg bennünket a menny rendjével. Atyánk, kérünk, és tegyél bennünket olyanná, akik között az egység megbonthatatlan. Atyánk, nem akarjuk a szívünket átadni az ördögnek. Nem akarjuk a szívünket elfordítani a te népettől, hanem azt akarjuk, hogy a Trinity olyan legyen, mint ez a gyülekezet, hogy a hívők egész közössége szívében és lelkében egy. Urunk, mi be akarjuk tölteni a küldetésünket, és nem akarjuk rólad levenni a szemünket. Urunk, nekünk az a vágyunk, hogy ez a gyülekezet ne eshessen a szétdobáló markaiba, hogy ne válhasson az ördög áldozatává. És most ezen a mai napon mi összezárunk, és vallást teszünk, és hallja meg a szellemvilág is, hogy a Trinity ma is lép egyet a láthatatlan világban. Hogy a Trinity ma is lép egyet az Isten felé, és elkötelezzük magunkat egységre és szeretetre. És odaszánjuk magunkat, Urunk, hogy te formálj bennünket. És tedd készi a szívünket, hogy áldozatokat hozzon az egységért. Amen. Most maradjunk állva, és továbbra is az egységért fogunk imádkozni. Kérem Sanyi bácsit, mint a gyülekezetünk előző vezetőjét, és Ernőt, mint a jelenlegi gyülekezet vezetőnket, hogy imádkozzanak értünk a gyülekezet egységéért a jövőben is. Gyertek, kérlek!
Mennyi édes atyánk, hallottuk ezeket az igéket és ezt a történetet, és ez mind figyelmeztető ránk nézve. Köszönjük Jézus Krisztusom, hogy te hatalmas áldozatot vállaltál értünk azért, hogy megmentsél bennünket. De földi küldetésed utolsó perceiben is az egységért imádkoztál. És látjuk azt, mennyi édesanyám, hogy ez milyen fontos, hiszen tönkre teheti a közösséget, tönkre teheti a gyülekezetet. Köszönjük azt neked, hogy eddig azt láttuk, hogy a mi gyülekezetünk és közösségünk egységben van. De azt szeretnénk, ez továbbra is így maradna. Ha nem volna senki, aki rosszul gondolkodna, vagy az egységet meg akarná bontani. Látjuk, hogy hatalmas küldetésünk van ebben a városban, hiszen több ezeren várják azt, hogy megszólítsuk őket, hogy hozzád hozzuk őket, és a Trinitynek nagyon fontos szerepe van ebben, itt Debrecen városában, úgy, mint a pásztorok a többi gyülekezeteinek is. Erre készítsél fel bennünket, mennyi édesatyánk. Add, hogy valóban megértsük azt, hogy az egységért tenni kell, dolgozni kell, szeretni kell egymást. Még azáltal is, hogyha másokat különnek tartunk, ha feláldozzuk javainkat, hiszen sokkal nagyobb öröm és sokkal nagyobb gazdagság vár ránk majd a mennyországban, aminek már most is részesei lehetünk a mennyei királyságnak, ha úgy élünk. Add, Uram, hogy senki, de senki ne legyenek a egység megbontásában részt vegyen, és add, Uram, hogy azok a célok, amelyeket a Trinity kitűzött, ilyen egységben megvalósulhassanak. Egység nélkül ez nem valósulhat meg. Akkor a mi céljaink elvesznek, de így meg tudjuk ezt tenni. Mennyi, édesatyán, kérlek, adj tehát ilyen egységet és szeretetet, békességet a Trinity gyülekezetben. Ezt szeretnénk, mennyi élesenek, és attól, hogy be tudjuk tölteni itt küldetésünket. Hisszük, Urunk, azt, hogy előttünk nagy feladatok várnak, és ezt a kívülállók is látják. Tedd hát meg azt, Urunk, hogy valóban mindenki ezt átgondolja, és ilyen nagy hittel és szeretettel egymás iránt, és a mi küldetésünk beteljesítése iránt. Amen.
Szerető édesatyánk, hálás a mi szívünk, hogy hétről hétre hangzik innen a te megelevenítő, a te éltető ígéd. Köszönjük azt, hogy ma délelőtt újból figyelmeztetsz bennünket, és köszönjük, hogy megint teli találat volt a te ígéd. Urunk, te látod, hogy hogyan találtál bennünket egyen-egyenként. Urunk, te látod, hogy kinek, miben és hogyan kell változni. Urunk, azért imádkozunk, hogy tégy bennünket képessé a változásra. Add, hogy akarjunk változni, hogy elkezdjük ezt a változást, hogy ne halogassuk, hanem hogy megtegyük még ma. Urunk, köszönjük, hogy te oda küldesz áldást, ahol egység van, ahol békesség van. Urunk, köszönjük, hogy ezt sokszor, számtalanszor megtapasztalhattuk a Trinity elmúlt 10 évében. Köszönjük ezt neked. És Urunk, most kijelentjük, hogy mi egységben szeretnénk tovább élni. Egységben szeretnénk a mi gyülekezetünket. Urunk, óvj meg attól, hogy ezt az egységet bármelyikünk is megbontsa. Urunk, add, hogy az egységet tudjuk munkálni, hogy nem mi legyünk azok, akik megbontjuk, nem mi legyünk azok, akik a bajt keverjük, de hogyha lesz baj, Urunk, imádkozom azért, hogy adj mindig olyan testvéreket, akik okosan tudnak lépni, akik bölcsen tudnak lépni, akik szeretettel tudnak lépni. Urunk, úgy állunk most előtted, hogy kijelentjük, hogy szeretnénk formálódni, mint ahogy te elvárod tőlünk. Urunk, nem szeretnénk azokat a megjegyzéseket mondani, vagy azokat a poénokat, vagy azokat a dolgokat tenni, amikről eddig úgy gondoltuk, hogy az jó pofa, de látjuk, hogy a te akaratoddal, a te gondolkozásoddal szembe megy. Urunk, szeretnénk, hogyha következő években is az lenne jellemző a mi gyülekezetünkbe, hogy egység van, hogy békesség van. Urunk, te vagy az, aki tudod ezt a mi szívünkbe munkálni, és kérünk, hogy munkál továbbra is. Nincs rá érdemünk, hogy meghallgass, de az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.